Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, pünkösd napjára, ige hirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Mózes 4. könyvében, a 11. fejezet 24. versétől a 29-ig a következőképpen. Mózes kiment és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőben, és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor profétáltak, de többé nem. 7 férfi azonban a táborban maradt. Az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak. De ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban prófétáltak. Egy szolga meg elfutott és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád prófétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué Nun fia, aki ifjú korától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta, Uram Mózes, tiltsd meg nekik! De Mózes ezt mondta neki, miért vagy ilyen féltékeny? Bárcsak az Úr egész népe proféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Elmondhatjuk, hogy nehéz pünköstkor prédikálni, de a padokban ülni is. Mert olyasmiről van szó, amiről elvileg tudjuk, hogy úgymond keresztény lételemünk, és enélkül nincsen egyház, és nincsen egyénileg se keresztény élet. És mégis az a helyzet, hogy nem tudjuk megragadni úgy a Szentlélek ünnepét és személyét, mint ahogy mondjuk a Szent Háromság másik két személyét. Az Atya, mint Teremtő, még csak-csak fölfogható némileg, egyrészt azért, mert még hit nélkül is világos az ember számára, hogy a világ azért létezik, valami azért van, ami olyan kiinduló pontja az ember létünknek, hogy rajtunk kívül álló hatalomból van, és ebből a szempontból most majdnem mindegy, hogy hogyan magyarázzuk ennek eredetét, mert valójában a materializmus is egyfajta Istent hisz, csak éppen ezt az anyagnak tekinti. Hát ebben az értelemben tehát azt a teremtőt, ahonnan a világ ered, még csak-csak fölfogja az ember, fölfogja a filozófia is valamilyen módon, mint aki a mennyben trónol, aki mérhetetlen magasságban van, aki valahogy számunkra elérhetetlenül létezik. Aztán a fiú itt járt a földön, őt szintén még egyházon kívül és hit nélkül is el lehet képzelni, hiszen emberként, mint történelmi személy közel állhat mégis hozzánk. Hát elvégre megszületett, ahogyan bármelyikünk élt és meghalt, nagyjából ahogyan bármelyikünk, még akkor is persze, hogyha ezt hit nélkül nézzük, ennyit elismer az ember. Hogy miért halt meg, és hogy föltámadt-e, az persze már egy hitkérdés is egyúttal, de magát az itteni földi életét tekintve nem jelent különösebb problémát, hogy megértse az ember, hogy ő kicsoda. A Szentlélek már végképp fölülmúlja minden képzelő erőnket, és nem csak hogy az elképzelhető dolgainkat, hiszen annyira megfoghatatlan, annyira nincs a kezünkben, és mégis általa munkálkodik Isten. Talán úgy is fogalmazhatnánk ezt, hogy az Atyát azért lehet még csak-csak fölfognunk, mert annyira transzcendens, ahogy ezt a filozófia mondja, az elgondolásához át kell lépnünk ezt a megismerhető világot, egyfajta túlvilágra tekintenünk, hogyha ez természetesen más is, mint amikor a halál kapcsán a túlvilágról beszélünk, még ha nem is teljesen független a kettő. Ez olyasmi, mint amikor mondjuk az ember vásárol egy készüléket, amely mondjuk elemmel működik, és ráírják a dobozára, hogy excluded. Szóval nincs a csomagban ez az elem, ezen kívül kell azt megvásárolni. Aztán a fiú, mint egy ellenkezőleg, az teljesen immanensként, ebbe a világba foglaltként megemészhető az eszünkkel is. Hát itt járt közöttünk, hogyha 2000 évvel ezelőtt történt is, vagy a vásárlási példát használva olyasmi, mint amikor a másik bűvszót írják rá a dobozba, dobozra, hogy including, azaz benne foglaltatik a csomagban az elem is. Ebben a világban benne foglaltatva is meg lehet ismerni Jézust. A Szentlélek esetén már végképp nyilvánvalóvá válik, vagyis egyszerre transzcendens és egyszerre immanens. Hát miféle áru lehet az, amelynek a dobozára úgy kerül majd oda mind a két szó, hogy excluding is, meg including is. Hogyan lehet benne a dobozban, hogyha nincs ott? És hiába véljük úgy, hogy a transzcendens és az immanens, tehát a túlvilági, az evilági úgymond kizárja egymást, Szentlélek mégis egyszerre mind a kettőt megvalósító személy. Ráadásul, ha a lélekre ez áll, akkor kiderül, hogy valójában az atya és a fiú is egyszerre mind a kettőt teljesíti, hiszen jön még egy felfoghatatlanabb ünnepünk jövő héten, a Szent Háromság ünnepe, ahol megint csak megemészhetetlen, hogy Isten egy Isten, és mégis három személyként imádhatjuk őt. Nos hát ezért is nehéz pünköstkor prédikálni, akár itt a szószéken állni tehát, de tulajdonképpen ugyanilyen nehéz a padokban ülve Isten igéjét hallgatni. Ezen felül még azért is nehéz van, mert a lélek jeruzsálemi kitöltések kapcsán gondolkodunk pünköskor, de a mai igénk az mégis a pusztai vándorlás történetéből való sokkal korábbi időre vezethető vissza, és így kell mégis megtalálnunk az összeköttetést. De annyira talán mégse nehéz, mert éppen maga a lélek a kötelék a kettő között. De hát mit is kezdjünk akkor pünkösdel, hogyha ennyire felfoghatatlan? Kisarkítva azt is mondhatnám, nem is kell nekünk semmit se kezdeni vele. Nem nekünk kell ugyanis tenni valamit, ahogyan az apostoloknak sem kellett tenniük semmit azon kívül legfeljebb, hogy Jézus szava szerint várták a lélek érkezését. De Isten maga cselekedett, Szentlélek maga érkezett meg hozzájuk. Nem ők tették ezt, és nem az ő cselekedetük hozta előtt. És így vagyunk most is pünköskor, hogy amíg érteni akarom, addig biztos, hogy vagy nem értek semmit, vagy ha azt képzelem, hogy megértettem valamit, akkor az csupán félreértés. Mert egyedül Isten lelke, a pünkösdi Szentlélek képes arra, hogy elvezesse minket az igazságra. Nem úgy, hogy képletszerűen levezet nekünk valamit, és akkor már tudjuk, de nem is úgy, hogy valamiféle filozófia jogfejtésen keresztül teszi érthetővé számunkra, és nem is úgy, mint egy politikai elemző, aki megmagyarázza a háttér események révén a történteket, mert Szentlélek úgy cselekszik életünkben, hogy ő maga teremt hitet először is. Hitet, és nem pedig megértést. Akkor leszek tisztában Szentlélek miben létével, hogyha nem csak Mózeshez, nem csak a 70 prófétáló vénhez, nem csak a 11 apostolhoz, hanem hozzám is eljön a pünkösdi lélek, és ő teremti meg bennem a hitet. Akkor már nem fog az se gondot okozni, hogy ki is ő, hogy miként is munkálkodik ebben a világban, mert hát lesz egy személyes tapasztalatom róla, hogy hogyan is munkálkodik az életemben. Éppen ezért ne valamiféle megvilágosodást keres, hanem imádkozz Szentlélekért. Ha ő száll rád, akkor egyszerre minden kérdés feleslegessé válik. Igaz ugyan, hogy sok izgalmat találni abban, hogyha mondjuk a biológia felfedi azt, hogy hogyan is működik az emberi látás, és ugyanígy sok izgalmat találni abban, hogyha a teológia felfedi, hogy miként is munkálkodik Szentlélek ebben a világban, ám ennél sokkal fontosabb, hogy magam lássak, és saját tapasztalatom legyen a látásról, És sokkal fontosabb, hogy magam szent lelket nyerjek, és saját tapasztalatom legyen róla. És ehhez nem más kell tenni, hanem az szükséges, hogy Urunk megszólítson igéjével, és hitet teremtsen bennem szent lelkével. És amikor ez megtörténik valakivel, akkor az átéri pünkös csodáját. Ezért mondhatjuk el azt is, hogy bár egy ószövetségi ige áll előttünk a pusztai vándorlás történetéből, mégis valódi pünkösdi történet ez, ami itt történt. Érdemes odafigyelni rá, hogy miként is került erre sor. Ugyanis az az előzmény, hogy a nép zúgolódik, folyton zúgolódott, ezt olvassuk sorra, újra és újra. Mindig történik valami, nem egészen úgy alakulnak a dolgok, ahogy elképzelték, és jön a zúgolódás, a tiltakozás, a lázadás. Visszasírják az egyiptomi húsos fazekakat, illetve azok illúzióját, hogy pontosabbat legyünk. Szinte úgy, ahogy manapság is sokszor panaszkodunk és visszasírjuk a diktatúra húsos fazekait, illetve annak illúzióját. És az Úr meg megharagudott ebben a helyzetben, erre a mindenben elégedetlen népre, amely lefigymálta nem csak az elnyert szabadságot, de a szabadságot adó Istent magát is. Mózes pedig kitört panaszban. Azt mondja, hogy hát ez túl nagy feladat nekem, én ezt a népet nem bírom vezetni, ez olyan teher, amit nem vagyok képes elhordozni. Nem bírja tovább. Elfogyott az emberi erő. És valóban lehetetlen is pusztán emberi erővel vezetni Isten népét. Így volt ez akkor is, így van ez a pünköskor teremtett egyházzal is, és így van evangélikus egyházunkkal, vagy éppen gyülekezetünkkel is. Mert a sok zúgulódás, a tenérdek hitetlenség, a feltornyosuló teendők, azok kikezdik az ember. Elhordozhatatlan teher, agyonnyom. És ezért tesz Isten csodát a pusztában. Ezért szükséges, hogy a csoda megtörténjék velünk is, a gyülekezettel is. Mózes terhéből átvesz valamit a 70-vén. A jeruzsálemi gyülekezetben is kialakulnak a különféle szolgálatok, hogy nem minden az apostolokat terhelje. Persze nem úgy, hogy önként jelentkezők tolonganak és toporognak, amíg a váró listán sorra nem kerülnek, hanem Isten jelöli ki a feladatra az embereket. Nem önkényesen ragadják magukhoz a feladatot, hanem az Úr maga cselekszik. Most is ő az, aki elveszi Mózesből, az ott működő lélekből elveszi és átadja ezt a 70 kiválasztott, összeírt vénnek. Aztán az apostolok is Szentlélek felhatalmazásával végzik igehirdetői szolgálatukat, és Szentlélek útmutatása ereje által választják ki akár a 7 diakónust, akár más feladatok végzőit is. Így indult el Pál és Barnabás is a misszióba. Pünkösd akkor érkezik el ma is a gyülekezet életébe, hogyha Szentlélek kiválaszt különböző feladatokra embereket, nem egyszerűen önkéntesek jelentkeznek, hanem lélektől indított munkatársak, és ebből a teherből átvállalnak. Hát Isten szolgálatában mindig a titok az a Szentlélek ereje. Nem az emberi képességünk és az értelmünk számít, hanem Isten szent lelkének az ereje tesz képessé arra, hogy elvégezzük a ránk bízott feladatot. Van-e a gyülekezetünkben 70 vagy legalább 7 szent lelket kapott szent lelkes proféta, vagy továbbra is csak a Mózesektől várunk mindent? Van-e alkalmanként 70 vagy legalább 7 ember, aki elvégez bizonyos feladatokat, és aztán visszavonulni is úgy tud, ahogy itt olvassuk, hogy ő rájuk szállt a lélek, akkor profétáltak, de többé nem. Mert amikor nincs a lélek rajtam, akkor ne akarjak úgy tenni, mintha lenne. Vissza tudtak húzódni, bár tudunk később még ezzel kapcsolatban lázadásról is, de Isten lelke az adatik, és nem pedig magunkhoz ragadjuk. Nem is birtokolhatjuk, és nem is rendelkezhetünk felette. Ebből következik, hogy ez a 70 vén aztán úgymond a hétköznapi munkában vállalta tovább a terhek hordozását, és nem pedig minden nap profétáltak. Egyszer megtapasztalták, a lélek különleges adományait, ez erőt, hitet adott számukra is, a nép számára is, úgymond jele volt annak, hogy valóban Isten választásán nyugszik az ő elkülönítésük, és aztán végezték a mindennapok feladatait. Ezen az ősi pünkösdön Isten különleges módon is megajándékozta tehát a véneket, és az is kiderül egyúttal ebből az ajándékozásból, hogy Istennél az osztás művelete cáfolja a matematikát és többszörözést jelent. Mert bár Mózesből veszi el a benne működő lelket, és ez mégsem azt jelenti, hogy Mózesben ezután kevesebb lett volna a maradék, és nem jelenti az, hogy ugyanazt a 70-nek kaphatta volna aztán meg. Más volt persze a feladatuk, hiszen Mózes nem is prófétált abban a extatikus módon, ahogy ezt a 70 vén tette, ő megmaradt úgymond a beszéd szolgálatánál. A lélek szabad. Nem lehet úgy elképzelni, hogy mindenkire egyformán hat tehát, és mindenkinek ugyanaz lesz a feladata. Az egy lélekben zajló szolgálatok különbözősége látszódik meg ezen a korai pünkösdön is, aztán a Jeruzsálemin is, és később mindenkor pünkösdjén. Az egyházban annak van létjogosultsága, ami Szentlélek vezetése alatt történik. Persze az idők során természetes módon kialakult egyfajta szervezet is, minden korban újra és újra felvetődött az, ami most itt a táborban is látható volt. Úgymond az intézményen kívüli profétálásról van szó. Eldád és Médád ugyanis ott maradnak a táborban, ők nem járulnak a Szent Sátorhoz, nem vesznek részt az intézményes pünkösben. Ugyanakkor mégis az összeírtakhoz tartozva átélik a lélek csodáját. Az emberire, azaz Mózes személyére és hatalmára tekintő Józsué persze fel is háborodik azonnal, és a renitensek látán azt, hogy meg kell tiltani. Tilalmi rendeletet kell hozni, nem csak javasolja, szinte követeli Mózestől. Szeretnénk ugyan a lélek működését szabályozni és helyes mederben tartani, úgymond, de bizony Mózes látja és értékeli helyesen a történteket. Nem önkényes profétálásról van szó, bár sajnos ez sokszor megkörnyékezte Izraelt és az egyházat egyaránt, hanem itt most Isten lelkének munkájáról. És ezt nem lehet és nem is szabad éppen ezért korlátozni. Tehát ebben a jelenetben nem a lélek intézményes vagy nem intézményes munkáját kell szabályozni. Az a fontos, hogy Isten lelkének és más lelkeknek a munkáját különböztessük meg. Nem az a baj, hogy a sátornál profétálnak-e ketten, vagy a táborban a többiek, hanem az a kérdés, hogy a lélek hatására cselekszenek-e, vagy sem. Ezért is emeli ki a Szentírás, hogy akkor profétáltak, de máskor nem. És arra is, tehát figyelmeztet ez, hogy ha kapunk lelket ajándékba egy esetben, akkor ne tegyünk úgy később is, amikor már nem adatott meg. Mert ekkor jön nem sokkal később Miriam lázadása, hogy ismerjük, éppen erre az esetre hivatkozik, hogy hát csak Mózes az, aki lelket kapott, csak Mózes az, aki profétált, hát mi is ott voltunk. Tessék nekünk is ugyanazt a hatalmat és feladatot megadni. És természetesen jön a büntetés is, hiszen ekkor már nincs ilyen tisztsége Miriamnak se és a többieknek se. Istentől jövő prófétai szolgálatot és annak függetlenségét minden esetre Isten maga óvja meg az intézményi függéstől. Nem lehet előírásokba, szabályokba zárni az ő munkáját. Mert a prófétaság csak Szentlélektől függ, és az emberektől, meg az emberi rendektől és intézményektől nem függhet. Könnyebb ugyan sablonok szerint gondolkodni, könnyebb szabályokat állítani arra, hogy hát milyen módon munkálkodhat Isten a magunk életében, a gyülekezetben, az egyházban. Lehet ilyen értelemben sok mindent előírni, szabályt alkotni, miszerint csak a templomban érvényes az Isten tisztelet, miszerint csak a lelkész prédikálhat, keresztelhet, osztat úrvacsorát, és sok mindent sorolhatnánk fel. Csak éppen vigyázzunk, hogy nehogy úgy találtassunk mi is, mint Józsué, akit a kicsinyes irigység vezérel. Az emberek szeretnek szabályokat felállítani, Isten meg szereti úgymond ezeket a szabályokat átlépni. Mert a lélek szabadon munkálkodik. Az az egyetlen kitételünk, amire Pál is figyelmeztet, hogy a lelkeket meg kell vizsgálni. Nem az intézményi határa fontos tehát, hanem az, hogy milyen lélek munkál bennem. És Józsué hibáján okulva tanulhatjuk meg, a Szentlélekkel nem mi rendelkezünk, hanem ő veszi birtokba azt, akit akar, de éppen ezért az ajándékaival elbizakodni is botorság, de ugyanúgy lebecsülni is botorság. Megoltani a lelket ugyanúgy nem szabad. És végül pedig tanuljuk meg Mózes imáját is, amit felkiáltás formájában mond el Józsué féltékenységére válaszul. Az embert valóban könnyen elkaphatja a mózesi, bárcsak mindenki profétálna érzés vágya. Persze jönnek azután még a visszásságok is Józsué féltékenységén túl, ahogy mondta, Miriam lázadása is következik. Mózes imádsága mindezen kitérők és lázadások ellenére is meghallgattatott, mert Jóeltől tudjuk, hogy Isten valóban megígérte a lélek kitöltését népére, amikor ifjai és vénei profétálnak, Péter pedig meghirdette pünköskor profécia beteljesedését. A 70 vére szánt lélek története után következett a jeruzsálemi pünkösd, és valóban az Úr népének minden tagja profétál, és minden hívő kell, hogy vegye a Szentlélek ajándékát annak sokféleségével, és éppen ezért kérdezhetjük meg önmagunktól, mindannyian, hogy átéltem-e már pünkösdnek ezt a csodáját. Amen. Imádkozzunk énekeskönyvünk 244. énekének első versével. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Amen.